Magyar zenetörténet. A liturgia egyesítése. Dobszai Ágnes előadása.
Visszatérünk ugye a középkorra, mégpedig múltkor végignéztük azt, hogy hogyan alakult ki az államszervezet és az ehhez kapcsolódó kulturális intézményrendszer, amely, mint mondtuk, legfontosabb zenei anyagaként a gregorián zenét hordozta, és ezt elég részletesen megnéztük múltkor, hogy hogyan és mikor. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy pár évtizeddel már István államalapítása után ez az intézményrendszer állt és működött, és végignéztük, hogy nagyjából az a repertoár, amit itt énekeltek, az körülbelül milyen módon viszonylik a nyugat-európai országoknak a sokkal korábban létrejött kolostori zenéjéhez, templomi zenéjéhez, intézményrendszeréhez, oktatási rendszeréhez és egyebeket. Mondtuk azt, hogy nagyjából a 12. század végére, amennyire vissza lehet következtetni ugye abból a nagyon kevés forrásból, ami megmaradt, ami hangjegyes forrás, meg a különböző leírásokból, nagyjából a 12. század végére egész Magyarország területén mindenütt ugyanazt a repertoárt nagyjából mindenki tudta. Mondtuk, hogy a repertoár mennyiségében volt igazából a különbség, a minőségében ott egyáltalán nem volt. Na most itt felmerül egy kérdés, ami persze adódik ebből a több évtizedes, akár majd mondhatjuk, hogy évszázados történelmi folyamatból. Hogy ugye azért a kereszténység felvétele az, láttuk, hogy nem jelent egy teljes egyformaságot, hanem helyi változatok vannak mindig a liturgiában is, illetőleg annak a zenei anyagában is, hogy az egyes területek, amelyek azért az akkori viszonyokhoz képest Magyarország területén elég messze estek egymástól, és nem tartottak mindig szoros kapcsolatot, azok, hát azt nem mondom, hogy heterogén, de mindenképpen sokféle, legalábbis kis nüanszokban sokféle anyagot tartalmaztak, tehát mondjuk azt, hogy a gregoriánnak többféle helyi változata is ért Magyarországon. Gondoljanak arra például, hogyha mondjuk egy bencés kolostor környékén van egy iskola, vagy ahhoz kapcsolódik valamilyen intézmény, akkor ők a saját bencés kódexeikből énekelnek, amik jelen Magyarország eredetűek, ráadásul erről majd mindjárt fogunk beszélni. Ott nyilván egy kicsit más az anyag, amit énekelnek, más változatokat énekelnek. Mindenképp fontos az a különbség, hogy emlékeznek a dialektus különbség, amiről múltkor beszéltünk. Az például mindenképpen érvényesül egy ilyen közösségnek az énekei, és mondjuk a hozzá legközelebb álló püspökségnek az énekei között. Úgyhogy látszott az, hogy a 11-12. Századra, amikor ráadásul rengeteg ének keletkezett ebben az időben, egy elég közel, egymáshoz közel álló, de mégis sokféle variáns rendszer alakult ki, vagy hát igazából nem rendszer, hanem élt egymás mellett a magyar területen. Sajnos igazából nehéz ezt nyomon követni, hogy pontosan milyen határok választották el egymástól ezeket a rendszereket. Annyit lehetne elmondani, hogy minden bizonnyal a nagy püspökségek, érsekségek meghatározták azt, hogy az ő területükhöz tartozó kisebb templomok is milyen fajta liturgiát követnek. Ugye a legfontosabb a központi érsekség az esztergomi volt, amely a legnagyobb területet fette le, hogy így mondjam. Következő volt, ami nagyon fontos volt, az a kalocsai érsekség, ami nagyon sokáig fontos helyet töltött be a püspöki vezető, érseki vezető helyek között, és oda tartozott nagyon sok terület később Magyarországon. Ezeknek nyilván voltak jelentős különbségei, vagy hatása azzal, hogy különbségek voltak az anyagban, amit énekeltek. Ezen kívül ugye emlékeznek rá, hogy beszéltünk róla, hogy az istváni hittérítés idejétől kezdve gyakori volt, hogy külföldi szerzetesek, papok telepedtek le nálunk, ugye erről ezek közül a legismertebb Szent Gellértnek az alakja, akiről majd még fogunk beszélni, aki úgy itt hittérítőként és iskola alapítóként járta az országot, és nyilvánvaló nem is magyar anyanyelvű volt, és nagyon sokan ugye ebben az időben idegen nemzetiségűek, idegen származásúak voltak, nyilván egy kicsit mást tanítottak, többféle liturgikus stílus, többféle liturgikus szokás élt Magyarországon. Ezt azért mondom el ilyen részletesen, mert ez magyarázza azt, hogy szükségessé vált valamikor a 12. század vége fele, amikor nagyon sok új tétel is keletkezett. Zárójelben mondom, hogy ugye köztet történtek meg az első nagy magyar szenteknek a szentiavatása, amire már múltkor is mondtuk, hogy nagyon sok új zenét komponáltak ugye a meglévő mellé, tehát Szent István, Szent Gellért, Szent Imre, aztán a 12. század végén Szent László, és így tovább később az összes többi nagy magyar középkori szentnek a tiszteletére énekeket. Úgyhogy lassanként szükségessé vált az is, hogy ezt az anyagot valamilyen módon egy kicsit nem a zenei anyagot elsősorban, hanem a liturgikus anyagot egységesítsék, csak ez nyilván a zenei anyagnak is az egységesítésével járt együtt. A 12. század végére tehető az az úgynevezett esztergomi liturgikus reform, amit az akkori esztergomi érsek, ezt elég jól lehet bizonyítani, úgy hívták, hogy Bánfi Lukács, és a segítői természetesen nem egy személyben, ő és egyébként az utódai kezdtek el, és aminek a fixálása, hogy mondjam, a teljes rendszere az a 13. század végétől már bizonyítható a mindenütt volt Magyarországon, de hát azt mondják, hogy ez már a 12. század végén megkezdődött. Hát tulajdonképpen ennek a reformnak az volt a lényege, hogy megpróbálták a liturgiát egységesíteni az egész országban, illetve hát nyilván az ehhez tartozó zenei anyagot is. Na most itt a zenei anyagnak ugye van egy komoly kérdése, hogy itt nem az történik, mint majd kinyomtatnak egy könyvet, azt elküldik mindenhova, és onnantól kezdve azt éneklik, mert hogy ebben az időben borzasztó kevés volt a kottás kódex, és azt csak nagyon kevesen olvasták, illetve nagyon keveset használták, tehát aránylag kevés kottás kódexünk lehetett ebben az időben, abból egyébként még nagyon-nagyon kevés is maradt meg. Elsősorban a liturgiának egyfajta rendszabályozása volt, ami elindult, és az ahhoz kapcsolódó zene aztán nyilván ehhez idomult, hogy így mondjam. Hogy mi lehetett ennek a reformnak a lényege? Az egyik az az, gondoljanak bele, hogy ha ilyet szabályozni akarok, akkor megnézem, hogy az ország különböző területei milyen fajta variánsokban él a liturgia és a hozzá kapcsolódó zene. Tehát először is föl kellett térképezni, hogy milyen fajta liturgikus környezetek léteztek, milyen fajta liturgikus területek léteztek. És ebből a repertoárt, a közös repertoárt valamilyen módon fixálni kellett. Tehát, hogy ne az legyen, hogy az egyik, tehát, hogy újabb és újabb tételek, újabb és újabb sorrendek keletkeztek. Itt a legfontosabb az, gondoljunk vele, hogy a liturgiában mondjuk van egy mise, akkor annak a rendje az állandó legyen mindenütt. Hát, mint ahogy ez ma egyébként ugye felülről szabályozott, mert kiadnak misekönyveket. Ebben az időben ugye ez még nem egészen így történt, hiába, hogy az egyes püspökségek küldték alapvetően a liturgikus könyveket, de azért azokban lehetett különbség. Például az, hogy melyik ünnepen ők melyik introitust énekelték ebben mondjuk a legkevésbé, de most mondtam egy példát, vagy milyen alleluját énekelnek, vagy milyen plusz tételeket tesznek be mondjuk egy zsolozsmába, vagy egy misébe. Az volt az elsődleges, először a feladat, hogy valamilyen módon összegyűjteni és fixálni azt a repertoárt, ami mindenütt van. Tehát kiválasztani abból a sokféle, vagy nagyon hasonló, de mégiscsak sokféle variánsból azt, amely a legjellemzőbb, amely a legtöbb helyen érvényes. Nyilván itt az volt az észszerű, hogy amit a legtöbb helyen használnak, az legyen az irányadó. És miután ezt kiválogatták, azután ennek az egésznek egy meghatározott szerkezetet adni. Tehát mondok valamit, Szent László zsolozsmájában ez a tétel jön, aztán ez a tétel jön, aztán ez a tétel jön, tehát meghatározni, hogy melyik darab után, melyik tétel következik, és az mindenütt egyforma legyen. Meg kellett határozni azt is, hogy melyik legyen az a dallam variáns, amely mindenütt énekelhető. Nyilván kisebb, apró különbségek még eztán is maradhattak, hiszen néhány hangnyi különbség, vagy néhány fordulat, vagy egy-egy kis apró különbség még itt is létezett, de alapvetően a fő dallamalakok már az ország egész területén, legalábbis ami a püspöki rendszert illeti, tehát ami a világi egyházat illeti, hogy mondani szokták, a nem szerzetes egyházakat illeti, az nagyjából, vagy mondjuk az, hogy most már szinte teljes egészében azonossá vált mindenütt. És nyilván ezt valamilyen módon, amikor fixálták, akkor ezt valamilyen módon terjeszteni is kellett, tehát ezekről szöveges kódexek formájában ezeket meghatározták. Ugye a 12. század, 13. század fordulójától kialakul a magyarországi Gregoriánból egy az esztergomi érsekség által szabályozott, úgy szoktok hívni, hogy esztergomi Gregorián. Tehát ez azért mondom eddig különbségnek, ugye, mert eddig Magyarországon többféle, úgy szokták mondani, rítus létezett. Ami ugye a rítus azt jelenti, hogy nagyjából a gondolkodásmód mindenféle dolog azonos, csak ilyen liturgikus és zenei különbségek lehetnek, és ebből a kicsit egymástól különböző magyarországi rítusokból tulajdonképpen egy nagyon tudatosan megtervezett esztergomi rítus alakult ki. Ezt így használja is a szakirodalom, sőt, erről meg is jelent egy könyv, ami leírja az esztergomi rítusnak a sajátosságait, a különbözőségeit, a többi nálunk is élő, vagy a környező országokban élő rítustól, illetőleg tehát a sajátosságait és a hasonlóságait. Tehát mennyiben olyan, mint mondjuk általános közép-európai rítus, és mennyiben speciálisan magyar, illetőleg a magyaron belül mennyi speciálisan az esztergomi érsekség által meghatározott. És azért kell ezt ennyire kihangsúlyozni, mert innentől kezdve ez lesz az irányadó. Ez lesz az, amit Magyarországon mindenütt használnak, amit mindenütt el kell fogadni, és amely azért nagyon érdekes, mert ez egy elég erősen sajátos magyar liturgikus szerkezetet ad meg, itt persze főleg a szentek ünnepére gondolok, tehát ez az a rítus, ami már szabályozza, hogy az új szentek ünnepe hogyan kerül be a liturgiába, milyen sorrendben, melyik napon, hogyan követik egymást. Egyébként ez nagyon sokat segít abban, hogyha egy idegen kódexet megtalálnak, és abban mondjuk magyar szentek vannak, és azok ilyen és ilyen rendben hozzák egymás után az adott ünneptételeit, akkor meg lehet határozni, hogy ez körülbelül mikor és honnan származik az a kódex. És a másik pedig az, hogy ehhez kialakul egy magyarországi írásmód, hangjegyírásmód, amit úgy is fognak hívni a szakirodalomban, és ma is így hívjuk, hogy magyar notáció, ami többféle korábbi notációnak az előnyeit egyesíti magában, hogy így mondjam. Most ehhez egy kicsit végig fogjuk majd követni, hogy milyen fajta emlékeink maradtak a középkorból, hangjegyes emlékeink a középkorból, de előtte egy kicsit visszautalok arra, amiben az első zenetörténet során tanultunk a gregorián hangjegyírásnak a fajtáiról, mert ugye azt tudni kell ahhoz, hogy valamilyen módon a magyart ebből elkülönítsük. Ugye alapvetően a hangjegyírásnak az első korszakát azt úgy hívjuk, hogy neumaírás, ugye emlékeznek? Tehát nem az volt, mint ma, hogy megtanuljuk az egyes hangoknak a helyét, és ponttal jelöljük, hanem tulajdonképpen jellemző hangcsoportokat rögzítettek, úgynevezett neumákkal. Egyes, kettes és hármas csoportok az alapcsoportok, a neuma csoportok, amelyeket ugye ilyen folyóírással rögzítettek korábban, azt általában azért meg lehet ismerni ezeknek az alakjáról, hogy ez hány hangot tartalmaz. És a legelső időszakban, amit Nyugat-Európában már a 9. században megjelenik, nálunk inkább a, hát nyilván a 9. még nem jelenhet meg, hanem 11. században találkozunk először ilyenekkel, hogy használnak egy ilyen írást. Igen, mutatok. A szövegek fölé egy sorba ugye beleírják, amikor kottáznak. Itt van például az egyik legelső ilyen forrásunk, amit közreadok hátulról, aztán egyet majd előről is. A 11. század utolsó negyedéből származik egy esztergomi áldásokat, ilyen különböző papi áldásokat tartalmaz úgynevezett benedikcionále, itt a kotta, és majd figyeljék meg, hogy itt középen kezdődik egy elég hosszú szöveg, ami fölé szépen egy sorban ezeket a neumákat ide belevésték. Ez volt a neumaírás, mégpedig annak is az a válfaja, amit úgy szoktak hívni, hogy adiasztematikus, egybe adiasztematikus neumaírás, ami annyit jelent, hogy a diasztematikus az, amikor pontos hangmagasság, illetve már hangmagasságot is próbál jelölni, az adiasztematikus az, amikor még egyáltalán nem próbál a lejegyző hangmagasságot, tehát magyarul teljesen egy sorba írja a kottát, független attól, hogy az hangok följebb vagy lejjebb vannak. Ez igazából ugye mire szolgál ez a fajta kottázás? Mi értelme van? Mert hogy így, ha megnézem ezt a benedikcionált, ezt nem tudom leénekelni, ugye, mert minden egy sorban van. Ez annak volt jó, aki egyébként nagyjából tudta, csak mondjuk azt nem tudta, hogy hogyan kell elosztani a szótagok között a hangcsoportokat. Tehát valóban az egyes hangcsoportoknak a helyét mutatta meg, tehát hogy hol vált csak szótagot, hol van rajta hajlítás, hol van rajta recitáció, és így tovább, az kiderült. Dallamnak magának a rajzát, a pontos rajzát, azt a fejébe kellett tartani az énekesnek, mert a jelen esetben általában egy pap vagy valamilyen segítkező a liturgiában, mert igazából ez csak egy emlékezetet segítő valami volt. Ez olyan, amikor mi mondjuk fölteszünk ugyanilyen jeleket, ilyen emlékeztető jeleket egy szöveg fölé, hogy ott kell majd lelépni, vagy ott kell majd fellépni. Ennek egy kicsit, hogy mondjam, kikristályosodott a változata. Elég kevés ilyen emlék maradt fenn egyébként nálunk, pedig nyilván ezeket azért használták. Ennél egy kicsit, hogy mondjam, több információt tartalmaz a neumaírásnak a másik változata, de szintén még nem megfejthető, a diasztematikus módon való neumaírás, ami olyan, hogy ha nem is ugye pontos hangmagasságokat nem tud rögzíteni, hiszen ezek a kis jelecskék, ezek számunkra azért nem árulják el. Például egy ilyen esetben, amit ide rajzoltam, hogy ez egy terszlelépés, vagy egy kvártlelépés, vagy csak egy szekundlelépés. Hát lehet ugye egy kicsit ilyet csinálni, meg főleg, hogy így írom, nem vonalra. De hát aztán igazából, hogy ez pontosan mit jelöl, azt egy kicsit nehéz megállapítani ebből. Vagy ugyanígy egy ilyen torkulusz, hogyha így csinálom, akkor az látszik, hogy ez lejjebb van, mint az első hang, de hogy mennyivel van lejjebb, azt nem. Tehát leénekelni erről, megtanulni dallamot nem tudunk. A diasztematikus az annyiban más egy kicsit, hogy nem egészen egy sorba írják a neumákat, hanem egy képzeletbeli vonal, ami a C-nek a helye mondjuk, vagy valamilyen központi hangnak a helye, egy képzeletbeli vonal fölé, alá, köré írják a neumákat, tehát ott már a dallam vonalat jobban lehet követni. Az egyes hangcsoportokon belüli hangmagasságokat még mindig nem lehet megállapítani. Úgyhogy nyilván ez volt, ami emlékeznek, beszéltünk róla annak idején, Arezzói Guidót arra vezette a 1040-es körüli időszakban, hogy megpróbálja valamilyen módon pontosan rögzíteni az egyes hangoknak a magasságát. És akkor találta ki a vonalrendszert, ugye először csak két vonal volt kintávolság, és akkor ő már négy vonalat használt tercépítkezéssel. És ugye az volt az első lehetőség, hogy ezeket a neumákat, amiket ide fölrajzoltam, ilyen körülbelül, vagy ennek különböző formáit, fölrakták a vonalrendszerre. Itt ezért még mindig voltak ugye kérdések adott esetben, hogyha én ezt most így fölrakom maguknak erre a vonalrendszerre, még akkor is azért lehetnek kérdések, ugye, hogy melyik kulcs, milyen terc a terc, kicsi vagy nagy, és így tovább. Tehát viszonylag lehet tudni már a pontos hangmagasságokat, de ennél ugye sokkal egyértelműbb ma számunkra, hogyha egy ilyen jelet fölírok így, ugye, amit aztán a kvadrát kottázás, mert ugye ez a másik kotta típus, akkor ott teljesen egyértelműek a hangmagasságok. Tehát a neuma írás az egyik, ami maga útján tovább fejlődött, vonalrendszerre került, és ennek nagyon sokféle változata alakult ki Európában. Nálunk Magyarországon eleinte, amikor elkezdtek ilyeneket írni, akkor a németországi neuma írásnak a kottaképe terjedt el, vagy annak bizonyos változatai, mert ott is nagyon sokféle létezett egymás után. Ebben most nem menjünk bele, csak az a lényeg, hogy nálunk egy erősen német orientáció volt, és ezért a német neuma írásnak a elemei kezdtek nálunk elterjedni. Ja, ettől függetlenül kialakul később a másik kotta írási kép, a kvadrát notáció, főleg Nyugat-Európában, ugye ma Itália területén, Franciaország területén és itt tovább. Ma ugye miért vált ez az uralkodóvá egyébként a mai közradási gyakorlatban a kvadrát kép? Ennek van egy könyvtechnikai oka, hogy így mondjam, meg van egy történeti oka. Neuma rendszereknél egyértelműen rögzíti az egyes hangoknak a magasságát. Bár van azért ennek egy hátulütője, hogy mi az, amit viszont kevésbé rögzít mondjuk egy melizmatikus dallamnál. Hát ritmusra semmi nem rögzít ebbe az időbe, ugye a szövegritmus, hanem az összetartozó hangcsoportokat. Tehát gondolok bele egy 18-20 hangból álló melizmánál azt, hogy mi tartozik egy ív alá, hogy így mondjam, egy összetartozó hangcsoporttá, azt egy ilyen neuma rendszer jobban tartja egymás mellett, mintha minden hangot ugye külön egy kockával, hogy mondják, ezt négyzettel jelölök, és ugyanezeket közel írják egymáshoz, de azért nem egészen egyértelmű, vagy nem lehet annyira egyértelműen követni szemmel a dallamrajzot, mint akkor, hogyha neumával van írva. A neuma írás és a kvadrátírás szorosan egymás mellett van használatban végig, tulajdonképpen az egész középkor folyamán, és nálunk tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az alapja lesz a kottaírásnak, ennek a bizonyos magyar kottaírásnak, magyar notációnak a neuma írás. Csak ennek kialakul a 14. század folyamán egy sajátos magyar változata. És megpróbálják a kottaírásban azokat az előnyöket rögzíteni, amelyek a különböző kottaírásoknak az előnyei, a folyamatosságát, és valamilyen módon azt átvenni a másik fajta írásból, hogy mégiscsak a pontos hangmagasságot rögzítsék. És erre tulajdonképpen azt találja ki, szép lassan, hát de nyilván nem egyik napra a másikra alakul ki, hogy ezeket a neumákat, a neuma csoportokat, ugye nem csak ilyen íves vonalakkal, hanem azokat időnként megtörik bizonyos helyeken. Tehát elég egyértelműen az adott hang helyén van egy ilyen omde farkasfog, vagy nem tudom, hogy szokták ezt mondani, ami ugye tényleg sokkal pontosabban tudja rögzíteni a hangnak a helyét, és ahol kérdéses, hogy mekkorát lépünk, vagy nem biztos, hogy teljesen egyértelmű, ott ezt beiktatják a neumába. Ettől megtartja a neuma folyamatosságát, de ugyanakkor mégiscsak, amikor kérdéses, akkor a pontos hangmagasságot is meg tudjuk tartani. Tehát ez a speciális, úgy is hívják, hogy esztergomi vagy magyar notáció, mert ez nálunk a 14. században elkezd elterjedni, tehát az akkor készült kódexeket már elég egyértelműen ezzel a fajta notációval írják, és az onnan későbbi időkben szinte minden Magyarországon, a szinte azt azért mondom, mert ami a püspökséget, tehát az érsekségek által vezetett vagy irányított templomokat, a világi templomokat illeti, azoknak a notációja innentől kezdve ezt a magyar notációt fogja használni. Elég jelentős ilyen hangjegyírási különbségek vannak, és ez a magyar, speciális magyar notáció, ez borzasztó sokat segít a megint csak a Magyarországról származó, vagy a magyar területhez tartozó kódexeknek az elkülönítésében mondjuk egy ilyen, ha valahol megtalálnak ilyeneket. Ez akkor volt például érdekes, ez nagyon sokat használt, amikor Európából a törökök által elvitt mindenféle javakat találtak annak idején Isztambulban, ugye még a török hódoltsági időszak alatt, amikor a törökök kiürítették ugye Magyarországnak is a értékeit, akkor nem csak aranytárgyakat, meg nem tudom miket vittek el, hanem minden esetre becsomagolták a megtalált kódexeket, főleg ami szép volt persze, amiben sok miniatúra volt, meg ilyesmi, és azokat elvitték, és aztán megfeledkeztek róla, és akkor a 20. században, amikor elkezdték megnézni, meg odaengedtek végre európai tudósokat, hogy mégis mi van az isztambuli pincékben, hogy így mondjam már, mint az alkotottan egyik ma múzeum, a Tokkapi Szeráj, ugye az egyik legfontosabb ilyen középület volt. Annak a raktáraiban, pincéiben találtak meg rengeteg kódexet, amit mindenfelől összehordtak annak idején a török hódítások alatt, és akkor azokat megpróbálták valamilyen módon, hát leltárba venni legalábbis, És például abban nagyon sokat segített, hogy ebből kiválogatni a magyar területről származó kódexeket, hogy amik magyar notációval vannak írva, azok nyilván csak nálunk kerülhettek leírásra, csak innen vihették el. No, és akkor most rátérünk egy kicsit ezekre a bizonyos hangjegyes forrásainkra. Tehát igazából, ami a legtöbbet elárulná, vagy elárulja számunkra, hogy mi volt az a zene, és milyen módon írták le azokat a, hát nyilván elsőbb a gregorián énekeket, amelyek nálunk megmaradtak. Ehhez először is azt kell mondani, hogy annyit a történészek, egészséggel, a történészek már megállapítottak, hogy a Magyarországon középkorban fölírt forrásoknak a nagyon nagy része a történelmi viharokban elpusztult. Úgy satszolják, hogy ma körülbelül a középkorban keletkezett forrásainknak a 0,5%-a maradt meg, a 0,5%-a, gondoljanak meg, hogy mennyi nem olyan nagyon sok van, de mennyi lehetett azért akkor is. Tehát a középkori könyvállománynak a 0,5%-a. Ez nem csak a zenés könyvek, hanem általában a középkori kézzel írott kódexek. Hát nyilván az arány legalább ugyanilyen a zenés forrásoknál, ami eleve sokkal kevesebb volt, amiben hangjegyeket tette valamilyen módon, és abból is legalább ugyanennyi elpusztult. Mi volt ennek az oka? Egyrészt nyilván a történelmi viharok, tehát amikor leégett, elégett, elvitték, meg semmisítették, stb. A másik az nagyon, hogy mondjam, másokból pusztultak el kódexek, hogy amikor ezeket már nem használták, főleg a könyvnyomtatás elterjedésével, és a kéziratos forrásokat kevésbé használták, vagy a kéziratos kódexeket, akkor ezek elavultak, és ezeket egyszerűen félretették, nem volt értékük, tehát akkor még nem volt érték egy régi kódexnek, azokat jó esetben felhasználták valami máshoz, mert ezért a pergament drága volt, jó anyag volt, voltak rá példák, hogy régi, jó minőségű pergament földaraboltak, tehát volt olyan kéziratos kódexünk, amit szépen módszeresen felvágtak, későbbi nyomtatott könyveknek a mondjuk a borítójának a kitömésére használtak, hogy azok azon a bőr olyan szépen megfeszüljön alá, tömtek ilyen jó állagú, szétvágott pergament darabokat. Ez olyan szempontból még szerencsésnek is mondható, hogy legalább ilyen szétvágott állapotban vannak ilyen kódexeink. Itt nem csak a történelmi viharok, hanem az emberi, hogy így mondjam, az értékeknek a más szemlélete volt, ami még nagyon sok ilyen könyvet elpusztított. De ezzel együtt még elég szép számban maradtak fönn kódexek, és ezek között van nagyon sok olyan is, ami kottás is, vagy részben, vagy egészben. Igazából három olyan csoportot szoktak elkülöníteni, ami számunkra segítség. Az első csoport az, ami a legszerencsésebb lenne, de ebből azért nem olyan nagyon sok van, ami végigírt kottás kódextet, tehát ami végig annak készült, hogy ez zenét is tartalmazzon. Tehát eleve úgy írták le, hogy a szövegek fölé rögtön beírták a kottát. Tehát teljes forrás, hogy így mondjam. Ez lenne a legszerencsésebb, hogyha ez így megmaradt volna, ilyen forráscsoport. Ilyen végigírt misekönyvek, ez most a szövegekre gondolok, amiben végig vannak írva a misék, vagy esetleg a zsolozsmák, körülbelül 100 ilyen forrásunk van, de ennek csak egy kis részében van kotta is, tehát a szövegek tekintetében végigírt misekönyvek, amikben esetleg vannak közöttük, amiben beleírtak utólag kottát. A másik csoport nem kottás forrásoknak készültek, hanem utólag bejegyeztek különböző tételekhez dallamokat. Nagyon sokszor úgy történik ugye ez, hogy használnak már évtizedek, akár évszázadok óta egy kódexet, csak a szövegek vannak benne, és vagy valamilyen új tétel kerül bele, mert mondjuk egy új szentnek az ünnepét ünneplik, vagy valami különös oknál fogva, mondjuk egy századdal később, mint a kódex keletkezése, le kéne írni egy kottát, és akkor utólagosan belekottáznak a régi kódexbe. Ez vagy úgy történik, hogyha marad valahol üres hely lap alján, lap szélén, akkor oda behúzzák a vonalakat, és mondjuk egy 100 évvel később beírnak egy bizonyos tétel, vagy egy adott tételnek a zenéjét is. Ezzel nagyon jól néznek ki némelyik kódexünk így, mert van, amelyiknek ugye annyira kevés helyet hagytak, mert drága volt a pergament, tehát ilyen üres oldalakat nem nagyon szoktak hagyni benne, hogy például a lap szélen elkezdi a lap tetején így a beírás, majd ugye itt már nincs több hely, akkor így megfordul, és akkor így oldalasan éri a kottát, és adott esetben még a lap alján is, tehát minden ilyen díszítő margó úgy néz ki benne végig a kottázás, az utólagos kottázás, mert ott volt hely annyi, hogy egy sornyit legalább be lehessen írni. Vannak olyan forrásaink, amelyek töredékek, mondjuk így, tehát amelyek valamilyen korábbi kódexből, misekönyvből, zsolozsmás könyvből, püspöki szerkönyvből, stb. Megmaradt lapok. A teljes megmaradt kódexeknek a számából is ma azért vagyunk nehéz helyzetben, mert a mai Magyarország területén elég kevés van. Ugye hát a történelmi Magyarországnak egy jó része az ugye ma más országok közé tartozik, és ráadásul pont azok a részek, pont az a rész maradt nekünk, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam, amelyik a török hódoltságnak a területe volt, vagy nagy részben, és a török hódoltságról tűntek el vitték el, semmisültek meg, legnagyobb arányban a kódexek. Úgyhogy ami igazából megmaradt, az a mai Szlovákia, meg mai Románia, meg Zágráb, meg más területeken találhatók, amelyek ugye, mondjuk Zágráb az más terület, de, vagy más szempontból, de pont a középső ország részben, ahol valószínűleg a legnagyobb mennyiségben keletkeztek, és a leg, hogy mondjam, jellemző kódexek, azoknak a nagy része eltűnt, vagy elvitték, vagy megsemmisült, vagy fölégették, vagy hasonlók. Úgyhogy ez azért érdekes, ugye, mert még mondtuk múltkor, amikor ezeket a Danubiana sorozatokat elindították, akkor azért indult ez az együttműködés a környező népekkel, mert nekünk például nagyon fontos, hogy a Prágában, Erdély területén vagy más területeken található magyarországi történeti emlékeket valamilyen módon elő lehessen szedni és lehessen tanulmányozni. No, az első korszak, amit megpróbálunk megnézni, ez a korai források, a 11-12. Századnak a zenéje, vagy a zenei emlékei. A legkorábbi feljegyzéseink az 11-12. Század fordulójáról valók, és ezek mindegyike neuma, vonal nélküli neuma írással írt részlet egy kódexben. Tehát mondhatjuk így, hogy bejegyzés néhány tételhez, zenés bejegyzés olyan könyvekben, amelyek egyébként nagy részben csak szövegeket tartalmaznak. Ami azt jelenti, hogy ezek nem énekelhetők persze, de annyiban használhatók, hogy így mondjam, hogy zenei összehasonlításra alkalmasak. Tehát ha későbbi feljegyzést találunk ugyanerről a tételről, ami már énekelhető, akkor meg lehet nézni például, hogy a neumaolosztás az ugyanolyan-e, és így tovább. Tehát összehasonlításra jó. Az egyik az a bizonyos esztergomi benedikcionále, amit az előbb mutattam, ez a legelsőként számon tartott forrás, amit itt közre bocsátottunk ugye az előbb. És van másik két hasonló módon kinéző forrásunk is. Az egyik az egy győri eredetű püspöki szerkönyv, úgyhogy, hogy Hartwig Agenda. És a másik az pedig egy érdekes dolog, az egy ismeretlen eredetű kódex. Szent Margit életéről szól egyébként a prózai része, tehát az is lehet, hogy valamilyen kolostornak készült, és nem világi könyv. Ez a Szent Margit szakramentárium, úgy hívják. Az is elég érdekes, hogy általában nem a mindennap használatos zenék voltak persze nyilván belekottázva ezekbe, mert azokat naponta énekelték, hanem az olyan ünnepeknek a zenéje, amelyek speciálisak voltak. Tehát itt például a passió van benne az egyikben, a másikban a nagy szombati feltámadási szertartásnak egy része, tehát amelyek nem ismétlődnek egyébként az év alatt, hanem csak néha időnként fordulnak elő. A legkorábbi olyan kódexünk, ami teljes egészében végig van írva kottával, ez a úgynevezett Codex Albensis, a 1130 körül keletkezett. Amint látják, ez is neuma írással van írva, mégpedig ilyen vonal nélküli neuma írással van írva, bár ennek azért egy picit már a magasságai talán jobban elkülönülnek. Tehát tulajdonképpen ebből megtanulni darabokat megint csak nem lehet. Viszont van egy nagyon nagy előnye, hogy végig az egész kódex kottás. Ugye az olyan kódexet, ami végig van hangjelezve, azt hívják notátumnak, tehát ez jelen esetben ugye végig a zsolozsmának az egyház év zsolozsmáit tartalmazza. Ebben nincsenek misa énekek, hanem az egyház év teljes magyar zsolozsma rendszerét viszont benne végig lehet követni. Tehát ezekben például már az első szenteknek, az első szentjavatás után készült teljes napi liturgiája végig követhető. A neve ugye Codex Albensis, az azt jelenti, hogy fehérvári kódex, tulajdonképpen azt jelenti, ha lefordítjuk. Egyébként sajátos módon ez sem Magyarországon van meg, hanem a Grácia Egyetemi Könyvtárőrzi, ezt csak mondom érdekességképpen. Néha azt szoktuk mondani, nem is olyan nagy baj, mert lehet, hogy már rég nem lenne meg, hogyha Magyarországon őrizték volna, ők viszont szépen számon tartják. Sőt, közre is van adva, az egyik első történeti forrás volt, amit közreadtak már az 1963-ban már közreadták. Egy az egybe az egészet, faksimilébe, és nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy hát egyrészt a liturgikus anyagnak a magyarországi megszilárdulását mutatja, hogy itt már teljesen ugyanaz a magyar liturgikus. Ez amiről beszéltem az előbb, ugye, hogy itt elindul ez a bizonyos magyarországi repertoárfixálás, meg ez az esztergomi liturgikus reform. Másrészt elég jól olvasható benne a neuma írás, ha a magasságokat nem is látjuk, de a változatot az igen. Tehát későbbi kódexekkel összehasonlítva nagyon jól lehet használni. Tehát, hogy a hangcsoportok eloszlása, hogy hol van két hangos csoport, három hangos csoport, szótágváltás, stb. Elég jól, hogyha egy későbbi kottás forrással összehasonlítjuk, akkor látható, hogy mennyire jellemző. Tehát egy nagyon speciális magyar liturgikus rendet tükröz. És hát egy nagyon szép kódex egyébként. És a harmadik olyan forrás, amit mindenképp illik ismerni, az a 12. század vége feléről származik. Ennek az a neve, hogy Praj Kódex, Praj György nevű történészről, aki a 18. században működött és élt. Ez a kódex, hál' Istennek, itt van Magyarországon, a Szószágos Széchenyi Könyvtár őrzi, és maguk is hallhattak már róla, mert ebben nem csak zenei emlék van, hanem ebben van benne a halotti beszéd, igen. Számunkra, zenészek számára meg azért nevezetes ez a kódex, mert ebben eredetileg is írtak be kottákat, tehát az 1100-as évek végén, azokat neuma írással, és ezen kívül később, valamikor a 13. század első évtizedeiben vagy éveiben, utólag, tehát egy kicsit később utólag beírtak a lapszélekre, ez az, amit az előbb mondtam, vonalrendszeres kottát, amik már leénekelhetők, hanem is van nagyon-nagyon könnyen. Tehát ez az első példája arra, hogy az esztergomi notációt már a 13. század elején használták. Ha lapoznak, akkor itt van benne ez a tipikus, hogy itt elkezdi, ugye itt aztán fordulás van, mert másképp nem fért ki, és idáig tart benne a darab. Ezen kívül a 12. század végéről vannak olyan töredékeink, vagy olyan pergament töredékek, amelyek még tartalmaznak kottás bejegyzést. Többségük neumával íródott. Egyébként ezt az írásmódot azért nálunk nagyon sokáig használták, és Németországban még tovább, de csak néhány dallamot lehet még rekonstruálni belőle. A második korszakot, ami most már az esztergomi notációnak az elterjedését jelenti, azt a 13. század és a 14. század közepéig szoktuk számon tartani. Az első teljes egészében végigkottázott és hangmagassággal együtt végigkottázott kódexünk származik ebből az időből. 1230 körül írták, úgy hívják, hogy Zágrábi Missale Notatum. Zágráb az ebben az időben természetesen az esztergomi érsekséghez tartozott, és egy csomó minden megmaradt a zágrábi könyvtárba, ma is ott van rengeteg kódex, amit ugye majd kicsit nehezebb ugyan kutatni, viszont ezeknek a korai esztergomi hagyományoknak nagyon sok emléke ezért itt van. Később egyébként Zágráb a kalocsai érsekséghez tartozott, akkor már vannak a későbbi kódexek között vannak különbségek, de ebben az időben még ide tartozott Esztergomhoz, és ezért ez egy fontos könyv. A két legfontosabb 14. századi forrás az esztergomi határterülethez tartozott, hogy így mondjam. Nem egymáshoz szorosan hozzátartozó két kódex, de lényegében kiegészítik egymást olyan szempontból, hogyha a kettőnek az anyagát végignézzük, akkor a teljes liturgikus anyagot, a 14. század teljes liturgikus anyagát lényegében meg lehet belőle ismerni. Az egyiket úgy hívják, hogy esztergomi breviarium notatum, ez valamikor a 13. század végén írták, és a másik pedig az esztergomi missale notatum. Ugye mit tartalmaznak? A breviárium az mit tartalmaz? Hát a notátum akkor dallammal együtt, ha nincs notátum, akkor csak szövegeket. És milyen énekek, milyen szövegeket? A breviárium mindig a zsolozsma szövegeit tartalmazza, a missale meg a mise szövegeit, ugye benne van a nevében, hogy missale tartalmazza. Mindkét kódexről elég jól megállapítható, hogy az esztergomban készült. Ez például csak érdekesképpen mondom, hogy onnan tudják megállapítani, hogy a különböző ünnepeknél voltak úgynevezett stációs templomok a városokban, vagy nagyobb ünnepeknek a körmenetei, ugye milyen templomokat érintettek, és ezekben mindegyikben úgy vannak egymás után a különböző stációs templomok, ahogy az esztergomba tudjuk, hogy ment a stáció, tehát a Szent Bakocs Tamás és a többi Szent István vértanú, melyik verszakok, hogy vannak egymás után egy énekben, tehát az adott helyhez vannak rögzítve az énekeknek a ilyen szempontból a sorrendje. És ebben mind a két kódexben vannak erre példák, úgyhogy ebből lehet látni, hogy ez biztos, hogy esztergomra készült. Nagyon tipikusan és nagyon jellegzetesen hordozzák a talán a legkönnyebben olvasható magyar notációs kódex. Ez az, amit abban a Danubiánában először adtak közre. És úgy adtak közre, mert hogy ennyire jól olvasható, hogy ez teljes egészében faksimile. Tehát ebben nincs is átírás, mert egy némi gyakorlattal mindenki tudja olvasni. És most adok belőle néhány lapot, majd mi is mindjárt megpróbálkozunk vele. És akkor mindjárt látják is, hogy mik ennek a sajátos magyar kottaírásnak a jellemző figurái. Mindjárt megkeresünk egy olyan tételt belőle, amit nem olyan nagyon-nagyon nehéz leénekelni. Ha a 14. verzót kinyitják, ami a 132. oldal, akkor ott van egy olyan tétel, ami nem nagyon-nagyon melizmatikus, de azért van benne néhány. Ugye négy vonal van, a legfelsőbb van a C-nek a helye, oda van elírva a sor elejére, látják, hogy C. ugye az alatta kettővel levő az F kulcs, ahhoz lehet mindig minden dalamnak az elején ott van, sőt általában minden sornak az elején ott van. És a médió, az első szónál látni ezeket az ilyen kis itt, ilyen reszelős kotta lenne, olyan kis fogacsos kotta lenne, ez a jellemző nálunk, hogy az első hangokat, meg azokat a lelépő hangokat, azokat így megerősítik egy ilyen kis farkas foggal, hogy biztosan a vonalon vagy a vonal közben van annak az illetőnek a helye. Ez az egyik, ami jellemző. A másik pedig, hogy a sor végén megnézik azt az utolsó hármas hangcsoportot, és nálunk pedig az, hogy segítsen, hogy ez egy hármas hangcsoport a közepére, ugye úgy csinálnak egy ilyen megtörést. Tehát ez az, ami speciálisan jellemző például erre a magyar írásra, és ezért sokkal könnyebb leénekelni, mint egy külföldi. Hát ez nem a népnek szólt, hanem ez a szkólának szólt ez az egész kódex. Többféle lezárása lehetett a Zsoltárnak, emlékeznek rá, hogy termináció, a Zsoltárnak az utolsó lezáró figurája az attól függ, hogy milyen tónuson belül, hogy milyen antifona jön utána. És hogyha maguk is, ha énekelnek egy Zsoltárt, és nem tudják, hogy milyen antifona jön utána, akkor a végén az ember megáll, hogy most fölfele vezesse a zárófigurát, vagy a másik zárófigurát énekelje. És ezért az utolsó díszes terminációt, zárófigurát, azt kikottáztak ilyen, hát ilyen, hogy mondjam, kicsit rejtélyes módon, kicsit gyorsirátszerűen, hogyha ránézett az énekes, akkor ja, most akkor a lefele menő, lefele kanyarodó zárlatot kell minden Zsoltár végére hozzátenni. De ezt most nem fogjuk énekelni, csak magát az antifonát. Milyen hangon kezdődik? Nem, egy D-n, ugye az én az kicsit cseles, mert ott nagyon bele van írva a szöveg fölé, de az egy D hang. Na hát nagyon lassan próbáljuk meg együtt elénekelni. Jó lassan, jó. In medio ecclesiae apparuitus eius et in plenit aut. Mind B, úgyhogy akkor H-val. Még egyszer az EU-mot. Voltak, jó? Tehát azért nem egy olyan ördöngös dolog. Jó, ez egy könnyű tétel, direkt olyat választottunk, ami nem egy nehéz tétel. Tehát amiben sok a recitáció, meg sok az egyebek, de mindenképpen fontos, hogy elég könnyű leénekelni. És elég jól láthatok, hogy hol vannak hármas csoportok, és hol vannak kettes hangcsoportok. Na, akkor most, hogy ne ilyen nagyon szótagolós legyen, megpróbálják egy kicsit. Ugye azt érezték talán az éneklés közben, hogy az tényleg segíti a szemet, hogy ezek a hangcsoportok hogy kapcsolódnak egymáshoz. Ugye azt előre látja az ember, hogy kell a szótagot mondjuk a glória felett elosztani, hogy utolsó énekelt sorban volt, hogy stola, glória, most már nem is tudom rögtön, hogy micsoda, de látom, hogy hol van három hang, hol van kettő hang, és így tovább. Na, akkor próbáljuk meg most egy kicsit, hogy így emberi tempóban énekelni ugyanezt, jó? Mert most nagyon szótagoltunk, hogy mindenki el tudja olvasni. Jó, ez a magasság, vagy nagyon magas itt a... Jó, akkor most még egyszer, akkor most javított kiadás. Imédió, basszusok kedvéért, igen. Imédió ecclesiae aperuitus eius et imple már innentől kezdve egész könnyű lenne, ugye, nehezebb tételeket is, hogy énekelgetnénk belőle. De ebből látszik, hogy ez az a kódex egyébként, ami a legtisztább, legjobban olvasható, legkiforrottabb magyar írással született először. A másik is elég ilyen a breviárium notátum, csak most azt nem hoztam be, meg ebből volt több példány. Ez a jellegzetes esztergomi kotta írás. Tehát ez az, amit innentől kezdve minden kottában van, ahol nem ilyen gyönyörűen kiteregítve, meg ilyen szépen cizellálva, meg ennyire jól tagolva egymáshoz, de mindenütt használnak a magyar kódexekben egész az 1600-as évek elejéig, ami a magyar világi egyházhoz kapcsolódik. Én azért akartam, hogy ezt egy kicsit megpróbáljuk, hogy lássák, hogy nem olyan rettenetes ördöngös ugye ezt elolvasni. Ebből az időszakból még egy kódexet szoktunk megemlíteni, pontosan ebből a századból származik, és hogyha megint azt a szép képes könyvet lapozgatják, akkor abban van egy oldal a 35. oldal tetején. Ez a szinte legújabban megtalált, ugye a magyar illetőségű kódex, látszik, hogy nem túlságosan jó körülmények között tárolták, ugye a széleiből már erősen hiányoznak dolgok. Ez az a bizonyos Isztambulban őrzött, és ma is Isztambulban található kódex csoportnak az egyik fontos gyűjtemény. Úgy is hívják, hogy isztambuli antifonál az őrzési helyéről. Ez az, amit a török hódoltság idején vittek el innen. Több, nem csak ezt sokat, de ez volt az egyik legfontosabb, amit elvittek. Nyilván azért vitték el, mert az egyik legszebben illuminált, az egyik legszebben megdíszített kódex volt. Egyrészt minden ilyen kezdőbetű, hát ez egy akkora kódex, hogy úgy ekkora egy oldal, úgy egyébként, szóval amikor nem így fotón nézik. Tehát ebben ugye nyilván volt aranymennyiség is, meg mindenféle egyéb, többek között ezért is tetszhetett a törököknek, ugye, mert olyan gyönyörűségesen szép, színes volt, sok arany díszítése. És nem csak maguk, ez sajnos itt most nem hoztam, mert még egy reklámfotó volt róla annak idején, ami direkt ilyen szép cizellált képeket fotóztak, hogy nem csak az iniciálék vannak ilyen gyönyörűen megfestve, hanem ha itt egy kicsit megnézik, még itt is látszik, hogy a kódexnek a szélén is végig ilyen kvázi sormintaszerű ilyen virágcirádák, meg gyümölcsök, meg madarak, meg nem tudom, mindenféle van. Tehát minden oldal ilyen gyönyörű, szinte. Illetőleg egy idő után látszik, hogy nem volt ideje a miniátornak befejezni ugye mindent, mert egy idő után csak a kezdőbetűk vannak, és nem minden van teljesen kifestve, meg egyre kevesebb, de nagyon sok van benne végig ilyen gyönyörűséges képekkel, tehát ez mint képzőművészeti forrás is nagyon érdekes és értékes. Ettől függetlenül az a legnagyobb értéke számunkra, hogy egy teljes, tökéletes, hiánytalan kódex. Az előző kettőnél nem mondtam, az esztergomi misszála notátumnál is, és a breviárumnál is, hogy kicsit hiányos. Vannak belőle kiszakadt, leszakadt, vagy kiszakított, leszakított lapok, nem sok. Aránylag így is teljesnek mondható, de például a misszáléból pont a nagybőti időszakban hiányoznak oldalak, tehát elég fontos helyeken. Ez viszont végig, hát ilyen állapotban ugye, mert ez több száz éven keresztül a Topkapi Szeráj pincéjében egy ilyen nagy bőrzsákba bele, több kódexel együtt belevágva ott hányódott, nyilván ilyen pince körülmények között, jó, penészek, és még jó, hogy az egerek nem ették. Sikerült az 1990-es években már, tehát nem olyan nagyon régen egyáltalán úgy megközelíteni, hogy ne csak egy pillantást vethet rá valaki, és azt mondhatja, hogy igen, megvan, meg ilyen állapotban van, hanem ott volt egy nagyon komoly rendszerváltás után az egyik első nagy kulturális eredménye volt az akkori köztársasági elnöknek, Göncz Árpádnak, hogy amikor az isztambuliak akartak velünk mindenféle megállapodási szerződéseket kötni, akkor ő ahhoz kötötte, hogy az ott náluk lévő kódexeket, meg egyebeket legalább, ha vissza persze nem kapjuk, arról szó sincsen, hanem legalább megnézhessék magyar történészek, mert már különböző jegyzékekből lehetett tudni, hogy ezek a kódexek ott vannak, és azt is lehetett tudni, hogy nagyon pocsék állapotban vannak, és lefotózhassák, és akkor aztán úgy volt a megállapodás, most emlékszem egész pontosan, hogy miután erre a törökök nem tudtak igazán, nem voltak fölkészülve a restaurálására a kódexnek, sem ennek, sem másnak, így magyar restaurátorok mentek ki, és restaurálták ingyen a kódexet gyakorlatilag, meg megtanultatták az ottani muzeológusokat, hogy kell egy kódexet restaurálni, és ennek fejében viszont az egészet nagyon jó minőségben végig, ez 600 oldal, szóval ezért ez nem kis mennyiség, végigfotózhatták. Ez is egy nagy kegy volt részük, mert korábban ugye már voltak történészek, nyelvészek is, meg zenészek is, ugye ezt mindenki tudta, hogy ez egy nagyon értékes zenei forrás, meg hát nyilván a kézművészek is nagyon érdeklődtek iránta. De hát szóval lehetett, tehát, hogy oda valakit beeresztenek a Topkapi Szeráj Múzeumnak a raktárét, tehát a nem kiállítás részére, hát a szóba se kerülhetett. Úgyhogy ez egy ilyen kormányközi megállapodás keretében rögzítették végül is azt, hogy oda lehet menni, és akkor kijártak többen, és hetekig ott voltak, meg aztán a fotósok, meg a restaurátok hónapokig ott voltak, és dolgoztak, hogy mi menthető ebből a kódexből. és meg is jelent ennek egy díszváltozata. Hát azt mondjuk, mi nem tudtuk itt megvenni, mert az akkor volt 40-valahány ezer forint. Az egy teljes faksimile, az eredeti méretben. Tehát ahhoz egy ilyen hatalmas nagy kottapult is kellene, hogy oda ki tudnánk rakni. De gyönyörű az egész, úgyhogy azt megjelentették egy ilyen nagyon szép reprezentatív kiadásra, elvitték a frankfurti könyvásárra, ahol nagy ovációval fogadták persze, mert azért ilyen ritkán lehet látni. És hát aztán a pornépnek, tehát aki nem tudja megfizetni a 45 ezer forintos kódex faksimilét, annak csináltak a Danubiánában egy egyszerűsített változatot, ami szintén végig van, de fekete-fehérrel, ugye pont az nem érvényesül benne, ami a legszebb benne, hogy ilyen szép színes az egész kódex, viszont teljesen használható, tehát az ember fogja, és le tud énekelni, ugyanúgy ezért látják, hogy lényegében ugyanaz az esztergomi notáció, hogyha egymás mellé teszik ott a 35. oldalnak a kódex képét ezzel, amit az előbb énekeltünk, ugyanaz a fajta kotta típus, és ugyanolyan jól olvasható. Isztambuli antifonále. Csak zárójelben mondom egyébként, ez a 1356-ban körül írhatták, azt állapították meg róla a tudósok. Egyébként ilyen szempontból egyidős és szép összehasonlító anyag, ugye a képes krónika. A képes politikát ismerjük legjobban, ugye, mint aminek nagyon sok képe közre van adva, akár plakáttal is. Tehát nagyjából abban az időben keletkezett ez is, mint a képes krónika, az Anjou legendárium, és így tovább. Csak azokban nincs kotta. Ebben meg van kotta. És hát nagyon fontos még egy szempontból, hogy benne van az összes magyar szentnek az ünnepének a zsolozsmája. Nem csak a régebbi, ugye István és mások, hanem László, Szent Imre, Szent Gellért, Szent Erzsébet, ami nem mindenütt van, mert ugye ez egy későbbi szentnek. Tehát tényleg nagyon-nagyon szép. Ez tehát a 14. század második feléig, és az utolsó, vagy nagy korszaka a Gregorián kottaírásnak, az a 14. század második felétől mondjuk így, hogy a Mohácsi vészik, tehát a középkor végéig. Ezt azért veszük teljesen külön ennek az időszakát, mert itt nagyon megváltozott attól függően a kódexeknek a képe, hogy mire készültek. A másik pedig az, hogy hol készültek az országon belül. Az 1300-as évek végétől gondolhatjuk azt, hogy az ilyen gyönyörűséges, kottás, rendesen kidíszített, kiszínezett, arany iniciálikkal ellátott kódex azért az nem minden falusi templomnak jutott nyilván, hanem eléggé elválik egymástól a úgynevezett szép, nagy, reprezentatív díszkódexeknek a sora, amelyeket nyilván csak egy érsekség, egy püspökség, egy gazdag hely engedhetett meg magának. Sokszor ezek egyébként nem is kifejezetten használatra készültek, erre az úgynevezett Mátyás graduál a legjobb példa, Mátyás graduáli, amit a Mátyás udvarában rendeltek valószínűleg, ami ma is úgy tűnik, hogy a soha nem használták utána, tehát olyan gyönyörűséges, mint amikor megírták, tehát az inkább egy képzőművészeti alkotás volt, egy státuszszimbólum, vagy hát nagyobb helyeken természetesen ilyenekből énekeltek is, de akkor ahhoz egy nagy püspöki költségvetés kellett, hogy azt mondjuk kifizesse, tehát mondjuk Esztergomnak volt rá pénze. Illetőleg a másik kódex típus, az pedig az úgynevezett kis használati kódexeké, amelyek mondjuk egy plébánia templomnak, vagy egy kisebb káptalani templomnak a tulajdonába voltak. Ezek általában picit kisebb méretűek is, vannak egészen majdnem, hogy idézőjelben magáncélú leírások is, amelyek a mai könyvméretűek is, de mindenképpen kisebb méretűek voltak, mint ezek a reprezentatív kiadás. Nyilván nem volt olyan díszes, közelese, tehát például az, hogy színes betűk legyenek benne, meg sorminták, az nem nagyon valószínű. És még egy elég döntő különbség volt benne, hogy míg ezek a szép színes kódexek, ezek hát részben magyar notációval, részben egyre inkább kvadrátírással készülnek, mert ugye az olyan szép geometrikusan néz ki, és ha szépet akarunk csinálni, és nem feltétlenül csak a jó érvényes, akkor ugye azokat egyszerűbb. Meg arra jó voltak, már voltak klisék nyilván az ilyen műhelyekben, ahol ezeket csinálták, tehát ezek a rombusz meg négyzet alakú klisékből az látszik is, hogy ilyen klisékkel dolgoztak egy idő után a kottamásolók. De amikor ugye egyik napról a másikra új darabokat kellett megtanulni, akkor nem volt idő ott nagyon cirkalmazni a dolgot, akkor változatlanul a neumaírást, tehát ezt a magyar notációs neumaírást használták, természetesen vonalrendszeren, és ennek is egy ilyen erősen gyorsírás jellegű fajtáját. Úgy szoktuk mondani, hogy kurzív írás, ugye folyóírás, ma is használjuk a kurzív írást, ami arra szolgált, hogy aki tud kottázni, az viszonylag rövid idő alatt gyorsan lekottázom valamit, amit hal, vagy amit meg kell tanulnia. Tehát ez nem szép akart lenni, hanem hasznos. Ezek voltak a hétköznapi magáncélú gyorsírás, hogy így mondjam, Gregorián gyorsírás. Mutatnék mind a kettőre példát. Az egyik ilyen, az a 15-16. Századi fordulójának az egyik legszebb ilyen nagy kódexe. Esztergomból származik, és úgy hívják, hogy Bakócz graduále, Bakócz Tamás Egri, vagy Egri, esztergomi érseknek a megrendelésére készült, innen kapta az elnevezését. Aki látta, az tudja, hogy ez egy hatalmas kódex, ugye ez is egy ilyen nagy faállványon volt. Ennek az is volt a célja egy ilyen püspöki helyen, hogy kirakták a templomba ugye az állványra, és körülállt az énekes társaság, és egy 10-12 ember, miután ezek a pottafejek, amit itt látnak, úgy darabonként ekkorák. Tehát egy ilyen hangcsoport, egy ilyen hangcsoport az ekkora, ezért még az is, aki a második sorban áll, hogy így mondjam, az is egész jól le tudja olvasni a kottát. Tehát nem kell sokszorosítani, hanem ha elég naggyal és elég szépen írták, akkor 10-12 ember simán elolvasta. A másikra is mutatnék példát, ami aztán igazán az egyik leginkább kurzívírásszerű, az pedig tulajdonképpen egy zenei jegyzet, hogy így mondjam, ami tipikus ilyen diákkottázás, diákkurzív kottázás. Az pedig egy későbbi esztergomi érseknek még a diákkorából származó magán célú könyve, úgy hívták, hogy Szalkai László, és ő neki fennmaradt a, hát mondjuk így, hogy iskolás könyve. Ami azt jelenti, hogy amikor tanulták az iskolában a zenei részt, akkor diktáltak nekik valószínűleg különböző zenei tételeket. Hát úgy, mint most maguknak szolfésból, persze nem avval a célra, hogy szépen ír vagy nem szépen ír, hanem azzal a célra, hogy a következő vasárnap abból le kelljen elénekelni a... Tehát nem sokszorosítottak meg másoltak, hanem diktáltak, vagy az is lehet, hogy időnként másoltak is, de mindesetre látszik, hogy ez egy viszonylag gyors írás, ilyen kurzív írással írt. Na most az látszik rajta, ez egy sárospataki diákkönyv volt, és Sárospatakon járt iskolába. Tehát egy egyszerű sárospataki iskolában nagyjából itt tanítottak egy nem különösebben kiemelkedő képességű valakit, nem lett előre zenés, sőt, ugye róla tudjuk azt is később, hogy nem volt sem túl jó hangja, sem igazából nem értett az egészhez. Tehát egy átlagos diáknak nagyjából ilyen módon kellett tudni kottázni. Ami azért nem azt jelent, ami azt jelentette, hogy azért nem volt olyan nagy a sötétség a zenei kottaírás olvasás tekintetében, mert hogyha egy 12 éves diák diktálás alapján egy ilyen kottaképet létre tudott hozni, egy nem zenésznek készülő diák, hogy így mondjam, az azt jelentette, hogy egy átlagos városi iskolában ilyen módon szinte mindenki tudott kottázni. Ez későbbi, tehát ez is már ugye 15-16. Századba tehető, de azért akkoriban úgy látszik a városi egyszerű polgárság, és nyilván minél inkább magasabb helyre megyünk egy püspöki, egy káptalani székhelyi iskolára, annál magasabb szinten, vagy annál nagyobb anyagot tudtak mindenképpen lekottázni. Még egy dolog nagyon fontos, ami az esztergomi szokásanyagra, liturgikus anyagra nagyon sokat segít, az úgynevezett pálos kódexek, a pálos rendnek a kódexei. Egyébként mindjárt veszünk róla még röviden, hogy a rendi kolostoroknak más volt a hangjegyírása és más volt részben a zenei anyaga, kivéve a pálosoké. Ugye a pálos szerzetes rend az egy viszonylag késői alapítású szerzetes rend, és az nekünk a legfontosabb jellemzője, hogy azt hol alapították? Azt Magyarországon. Ugye Boldog Özséb, aki korábban Esztergomban volt érsek, ő aztán egy idő után kivonult ugye a pozíciójából, és megalapította 1200-as évek végén, kapott rá engedélyt, a pálos rendet, egy remete rendet. Na most miután ő Esztergomban élte az élete nagy részét, nyilvánvaló ő az esztergomi hagyományt ismerte. Ezért az ő kódexeik, a pálos kódexek kezdettől fogva az esztergomi notációval, tehát az esztergomi magyar kottaírást salmásolták, és azt a liturgikus hagyományt viszik tovább, amit Esztergomból ő maga és az első szerzetesek vittek el, és aztán ennek alapján másolták a későbbi kódexeiket. Ez azért érdekes, mert a külföldi pálos kolostorokban is ilyen szempontból megjelenik a magyar notáció, mert ugye mindig a magyar anyagról másolták a saját kódexeiket. Most nekünk ez most azért ilyen fontos, mert 1600-as évektől kezdve, amikor Pázmány Péternek ugye a nagyszombati zsinatja után Magyarország gyakorlatilag föladja a saját liturgiáját, most erről most nem, ebben majd később beszélünk, de hogy ennek mi az oka. Ugye ebben az időben a Rómához való tartozásunknak a deklarálására tulajdonképpen Pázmány Péter úgy dönt, hogy a helyi magyar liturgiát föladjuk és átvesszük a kuriális római, tehát a Vatikánból eredő liturgiát annak a könyveivel, a ünnepeivel, a szokásrendjével együtt. Kivéve annak a néhány magyar speciális ünnepnek, amit ugye meg kellett tartani. De gyakorlatilag akkor elkezdik következetes módon ennek a könyveit is lecserélni, tehát magyarul hozatnak be, most már ugye majd később nyomtatottakat, amelyek könnyebben terjednek, mert nem kell másolni. Más írásmóddal, más liturgikus, kicsit más liturgikus rendel, más, nagyon fontos, hogy más dialektussal, ugye gondoljam be, hogy Rómában ugye ment a diatonikus dialektus, nálunk a pentaton, tehát bekerül a másik dialektus is Magyarországra. És akkor igazából az esztergomi érsekség, miután ugye ott elsősorban ugye Pázmány Péter ott érvényesíti, ugye nem Esztergomban, mert éppen nem a török nálunk van, tehát nem Esztergomban székel az esztergomi érsekség, hanem Nagyszombatban, azért van ott a zsinat is. Háttérbe szorítják, mondjuk így finoman, sőt sok helyen teljesen kihal az esztergomi hagyományos magyarországi liturgiai, ez az egész zenei anyagával együtt. Viszont a pálosokra ez nem kötelező érvényű, mert a szerzetes kolostoroknak nem parancsol, hogy így mondjam, az érsek, azoknak a saját apátja parancsol. Ezért ők változatlanul ugyanazt a fajta magyar notációs, magyar szokás hagyományt folytató gyakorlatot viszik tovább. Úgyhogy a későbbi időszakból a pálos eredetű könyveink mutatják, abból vissza lehet következtetni egészen a középkori esztergomi hagyományra. Tehát ez egy ezért egy nagyon fontos rend. A kalocsai püspökség érsekség, ez volt a Magyarország középkori második nagy egyházi központja. Innen nagyon kevés kézirat maradt fönn, ugye itt a török alatt rendesen elpusztult minden, viszont ez alá az érsekség alá tartozott a 13. századtól a zágrábi püspökség, amit már az előbb említettem, tehát átkerült Esztergomtól Kalocsához, és Zágrábot kikerült a török hódítás szerencsés módon, és ezért itt Zágrában maradtak fent olyan kottás könyvek, ma is ott őrzik őket, különböző antifonálék és egyebek, amelyek 15-16. Századi magyarországi délvidéki gyakorlatot erősen jól tükrözik. A 13. századon újabb két nagy szerzetes rend, ugye az úgynevezett tanítórendek kerültek be nálunk, és ezek viszont nagyon elterjedtek. Az egyik a Domonkos rend volt, a másik meg a Ferences rend. Volt egy alapvető különbség, ugye a ferencesek azok ugye a pápai udvarnak, ahogy mondtam az előbb, a kúriának, ezért hívjuk úgy, hogy kuriális liturgia, a pápai udvarnak a liturgiáját hozták magukkal. Egész pontosan ez fordítva volt, ugye a pápai udvar a ferences liturgiát használta. Magyarul ez egy itáliai dallam készlet, itáliai változatok, és a kotta írása is az olaszhoz hasonlóan nem a pneumatikus, nem a magyar notáció, semmilyen pneumatikus kottaírás, hanem ők mindig kvadrátkottát használtak, már a 13. században is. Megint, ha lapoznak tovább a akármelyik könyvben, itt van egy jó példa, nálunk ugye a 14. század első feléből is már ilyen igazi szép kvadrátkottaírásos ferences kódexek maradtak. A másikat is kinyitják, ugyanez van benne, 37. oldalon. És az összes fennmaradt ferences kódex az mindig kvadráttal van írva, tehát abban egy pillanatig sem, hiába nálunk írták, de a ferences kolostorban írták, akkor egyáltalán nem a magyar notációt használták, hanem mindig ugye általuk használatos itáliai eredetű kvadrát notációt. Ugyanígy a domonkosok, ők ugye Franciaországból származnak, ők pedig francia repertoárt és francia kvadrátkottaírást hoztak magukkal. Ez persze zenei különbségeket is jelent, vizuális különbségeket is jelent, dallambeli különbségeket, természetesen ugye már csak dialektus különbségek miatt is, és így tovább. A domonkosoknak még egy nagy előnye van, vagy erénye van, hogy így mondjam, hogy ők nagyon erősen az anyanyelvű kultúrára is. Tehát minden országban, ahol voltak, a latinon kívül az anyanyelvű kultúrát is erősen ápolták. Egyrészt a kolostorokban is, másrészt pedig a világi hívő közösségekben is, tehát például fönnmaradtak főleg apáca kolostorok számára összeállított részben anyanyelvű imádságok és egyebek, némelyikben kottás bejegyzés is lehetséges, vagy voltak Magyarországon ebben az időben úgynevezett, úgy hívták őket, hogy begina közösségek, ami nem szerzetes nőket jelentett, hanem olyan általában özvegyasszonyoknak a közösségét, akik egyedül maradtak, és akik ilyen kicsit olyan szerzetes rendszerűen, de nem apácaként élték az életüket. Ezeknek a közösségeknek is összeállítottak a domonkosok sokszor imakönyveket, elmélkedéseket, és így tovább. Ez nekünk azért nagyon fontos, mert egy ilyen begina közösség számára készülhetett az a kódex, ami az Ó Magyar Mária síralmat tartalmazza, ugye a másik fontos nyelvelmékünket. Amiről ugye nem lehet pontosan tudni, hogy ez mennyire éneklésre szánták ezt a magyarul szöveget, a Bolék síralm tudatlan, stb. Ugye biztos mindenki ott, amit közre adtam, annak a másik oldalán ugye ez van benne, hanem ez egy imádsággyűjtemény, de maga az eredeti ennek, ami ez egy fordítás, ugye ez egy francia országban készült Mária síralomnak a fordítása, megpróbálták már többször, most nincs idő már, de akartam, hogy esetleg meghallgatjuk, de lehet, hogy következő órán meghallgatjuk, hogy ennek az eredeti szövegét hogyan próbálták, vagy a magyar fordítását hogyan próbálták ráalkalmazni az eredeti latin síralomra. Ez valószínűleg zenei emléknek is tekinthető, de mindenképpen fontos, hogy a magyarországi, magyar nyelvű liturgia fordításokhoz egy fontos emlék, ez a domonkosoknak köszönhető. Az javukra írható az is, hogy az egyik domonkos szent, ugye Aquinoi Tamás eszközli ki végül is az 1200-as évek végén a pápánál a pálos rendnek az elismerését és a megalapítását. Tehát ilyen szempontból ők hozzájárultak a magyarországi pálos rendnek a megszületéséhez. No, ennyit az írásról, és akkor legközelebb lehet, hogy még belehallgatunk ebbe az Ómagyar Mária Síralom rekonstrukcióba, meg néhány magyarországi gregorián, magyar nyelvű gregorián ének, nagyon kevés maradt fönn, de abból, és utána ha megpróbáljuk a középkornak a világi zenéjét nyomon követni.
Elhangzott magyar zenetörténet, a liturgia egyesítése, Dobszai Ágnes előadása.